Üdvözlöm a hallgatóságot. Tehát akkor én nem tudtam előre megjósolni, nem tudtuk, hogy 2012-ben Nobel-díjat fog kapni az a terület, amiről ma is fogok beszélni, meg azok a tudósok. Előtte 4 évvel tartottam egy előadást, most ellenőriztem, hogy 5 éve voltam atomcsillag előadó. De hát azóta fölnőtt egy új generáció. Ennek ellenére nem megismétlem azt az előadást, hanem egy teljesen új előadással készültem, amelyben szeretett kvantummechanikáról ünnep beszélni, meg ünnep egy estét azzal eltölteni, hogy kvantummechanikával foglalkozunk, de azt tudom, hogy a hallgatóság jelentős része azért nagyon alul képzett ezen a területen. Én ennek ellenére azt ambicionálom, hogy valamit megértsünk. Tehát nem az, hogy egy ilyen nagyon leíró jellegű ismertetés, hanem inkább legyen szűkebb a fókusz, legyünk egyetlen egy kis cél tűzzünk ki, de abban próbáljunk mélyebbre menni. És a zsonglőrködés a kvantum részecskékkel, azok után, hogy valami azért általános keretet persze adok, az ebben az esetben, mármint a ma esti esetben, az legyen az, hogy próbáljuk meg annak a lépéseit végigkövetni, és valamennyit megérteni abból, hogy megmérjünk egy elektromágneses mezőt, amiben pontosan egy foton van, vagy nulla, úgy, hogy az az egy foton megmaradjon. Tehát túlélje a mérést. Tehát ez a kitűzött célja az előadásnak. Az, hogy meddig jutunk el ebben a törekvésünkben, az a hallgatóságon is múlik, mert kérdezni fogok, és hogyha elakadunk, akkor ott elakadunk. Tehát ismétlésképpen a 2012. évi fizikai Nobel-díjat Serge Arrosnak, aki a párizsi École Normale Supérieure-en volt abban az időben professzor, most már Collège de France-ban, kapta, megosztva egy Egyesült Államokbeli fizikussal, David Vineland-del. Ez a két, a hivatalos indoklás angolul található, tehát alapvető áttörést értek el kísérleti módszerekben, amelyek lehetővé teszik, hogy mérjünk és manipuláljunk egyedi kvantumrészecskéket. Az, hogy mit jelent, hogy mérni, manipulálni és egyedi, tehát ezeket a jelzőket, ezeket szeretném mind kicsit közelebb hozni a hallgatósághoz. A képekről szerintem nem is az emberekre érdemes figyelni, bár azért Vineland bajusza az híres a szakmában, hanem ezek a mérések, ezek kis laboratóriumokban történnek. Tehát egy egész más helyen vagyunk most, nem 20 kilométeres gyűrű a föld alatt Svájc és Francia határon, hanem ilyen a Harosék esetében egy szobányi laboratórium, a Vineland esetében ez sokkal kisebb egy asztal. És ezt a különbséget egyébként, hogy az egyik egy asztalon elfér, a másik egy szobában, az nagyon egyszerű megérteni, ez csak a hullámhoztól függ. Az egyik kísérletet mikrohullámmal végzik, ahol a hullámhoz az milliméter. Egyébként nagyon közel van ahhoz a hullámhozhoz, amit a mobiltelefonok használnak, az ilyen 2 GHz körül van, ez pedig 50 GHz körül. De mondom, ilyen milliméteres a hullámhoz. A másik esetben pedig optikával foglalkoznak, lézerekkel, amelyeknek a hullámhossza mikron, egy mikron, tehát 3 nagyságrenddel rövidebb hullámhoz. De mind a két kísérlet esetében nem nagy tímek dolgoznak, hanem 1-2 ember. Fölmerül a kérdés, hogy akkor itt egyáltalán mit lehet találni. Tehát hogy lehet itt még új fizikát csinálni ilyen olcsón, és ilyen kevés ember erőfeszítésével. Az egész előző ismertetés Dávid Gyulától az bőven kifejti azt a sort, amit én itt akartam mondani, hogy általában azt várják, főleg fiatalok, hogy a nagy felfedezéseket azt ilyen szélsőséges helyekkel lehet tenni, ahol azt se tudjuk, hogy mi van. Tehát azt se tudjuk, hogy kik a színészek, mi a darab, hogy kell, mik a szabályok, semmit nem tudunk. A nagy ismeretlenben van-e tömege, a neutrinónak nincs. Így van, ezek nyilvánvalóan nagyon nagy kérdések. És az is nyilvánvaló, hogy az a terület, amiről én beszélek, az nem egy ilyen terület, hiszen az atomok, molekulák, egy kicsit nagyobb egység a szilárdtest, egy darab szilárdtest, vagy akár a fény, ezek olyan résztvevők, amelyeket nagyon jól ismerünk. Tehát az elmélet, az jól ismert. Tehát tudjuk, hogy mik a kik a szereplők, és azt is tudjuk, hogy mik a szabályok. Az, hogy mi az elmélet, hát egyrészt ugye az elektrodinamika, amiről középiskolában is sokat lehet tanulni. Tehát ugye vannak a Maxwell egyenletek, amelyek már 1865-ben publikálta őket, ez a skót fizikus, amelyek minden addig ismert és azóta felfedezett elektromos és mágneses jelenséget leírnak, sőt megjósolták azt, hogy a hullámszerű sugárzás lehetséges. Ezt a sugárzást Hertz kísérleteivel igazolta, minden kétséget kizáróan. Tehát már ekkor a 19. század végére ez egy elfogadott elmélet volt, és azóta is egyébként a fizika legszebb elmélete. A másrészt pedig a kvantummechanika, ami egy kicsit később született, néhány nagy alakját, atyákat úgy nevezzük Niels Bohr, Erwin Schrödinger és Werner Heisenbergnek a képét mutatom. Hát a kvantummechanika is lényegében a 20. század elejére kialakult. Tehát ennek a fényében meglepő az, hogy akkor 80-90 évvel később mit lehet ezen Nobel-díjjal kitüntetni. Ugye a kvantummechanikára egy kicsit menjünk bele részletesebben, tehát hogy miért lett elfogadott a kvantummechanika? Ugye egyrészt azért, és ezt Gyula is említette, hogy abban a pillanatban, hogy megmondták, vagy leírták az elméletet, megmagyarázott rengeteg olyan dolgot, amit nem értettek korábban, tehát kísérleti tapasztalatokat, például a feketetes sugárzást, vagy a fotóeffektust, illetve a vonalas színképet. Itt van egy érdekes ábra, amelyik a Fraunhofer vonalakat mutatja, ez Fraunhofer méréséből van. Ez a színkép itt, ez a napnak a spektruma, tehát mindenfajta szín előfordul benne, az intenzitás az ez a görbe. Ugye ez az a híres Planck görbe, amire itt feketetes sugárzásként utalok. Azt mutatja, hogy a különböző hullámhosszú komponenseknek mekkora súlya van a sugárzásban. És ő észrevett ebben fekete csíkokat, ezt én nem látom, lehet, hogy jobb szögből lehet látni, de itt vannak fekete csíkok, amiket ő betűjelekkel nevezett el. Ezek mutatják, hogy van valami vonalas szerkezet. Ma már tudjuk, illetve hát akkor is tudták, hogy ezek atomok, amelyek elnyelnek bizonyos, jól meghatározott frekvenciákat, hullámhosszakat a teljes spektrumból. Ezt mind-mind a kvantummechanika meg tudta magyarázni. Eleinte egy kicsit zavaros volt, tehát még Bohr esetében még egy elég konfúz elmélet volt, de aztán a 20-as évek közepére Erwin Schrödinger meg Werner Heisenberg két különböző, de egymással ekvivalens, nagyon szép elméletet adott erre. Tehát megmagyarázott dolgokat, és meg is jósolt új dolgokat. Például, amiket már mondjuk középiskolában nem tanítanak, de biztos hallottatok róla, olyan tulajdonságokat, amik nem is léteztek korábban, nem is lehetett róluk gondolkodni. Pauli azt mondta, hogy az anyagnak, elektronnak például van spinje, és a spin azerint, hogy feles vagy egész spin, azerint az anyag fermion vagy bozon, megfogalmazta a kizárási elvet, az azt jelenti, hogy két fermion nem lehet azonos állapotban, és tudjuk, hogy a szilárdtesteknek a stabilitása az ezen alapszik. Tehát csak azért van anyag körülöttünk, mert van ez a kizárási elv. Ezt a kvantummechanika keretén belül jósolták meg Pauli. Hasonlóan tehát egy váratlan és egy semmiből előrángatott feltételezés volt az antianyag, amit Dirac tett szintén a kvantummechanikának egy korai időszakában. Ezeket később mind igazolták. De már nagyon korán nem csak, hogy az addig megmagyarázott olyan jelenségeket, amelyek zavarba ejtőek voltak pár évvel korábban, hanem egyben alkalmazásokat is adott, például az anyag szerkezetének vizsgálatára a Davison-Germer kísérlet, az egy elektron diffrakció. Tehát kihasználta azt, hogy az elektron hullám, és az elektron hullámnak a diffrakciós képe ad információt egy kristályról. Tehát alkalmazni kezdték, és hát a kézenfekvő alkalmazás az a maghasadás, mert ugye az nukleáris energia, és elvezetett a nukleáris iparhoz, már az előbb emlegetett II. Világháborús időszakban. Tehát a kvantummechanika nagyon hamar bebizonyította, hogy érvényes, mindenki elfogadta. És most egy kicsit visszatekintve, az egész 20. században láthatjuk, hogy egy technikai forradalom zajlott le. Ugye megjelentek a félvezetők, megjelentek a szupravezetők, lézer. Ez csupa olyan eszköz, amelynek a működését nem tudnánk értelmezni, nem lehet értelmezni a kvantummechanika nélkül. Az NMR az egy érdekes eszköz, ha bemegy valaki egy orvosi, egy nagy kórházba, ahol egy nagy mágneses rezonancia készülék van, akkor abban ugye, hát egyrészt van egy hatalmas nagy szupravezető mágnes, másrészt maga az MRI, az a jel, amit vesz, az egy spin jel, egy spin rezonancia, és az, hogy ezt fel tudjuk dolgozni, ahhoz pedig a számítógépekre van szükség, tehát a félvezetőiparra. Tehát az az eszköz, az a modern szilárdtest fizikának, a kvantum fizikának minden vívmányát lényegében magában foglalja. Tehát elfogadtuk a kvantummechanikát. De nagyon-nagyon közvetetten tudjuk csak tapasztalni. Tehát az a baj, hogy óriási különbség van a mi méretskálánk között, amit könnyen mi magunk észlelünk, tapasztalunk, vagy akár laboratóriumban könnyen elő tudunk állítani, és a között, ahol valójában zajlanak a kvantummechanikai folyamatok, tehát az atomok, elektronok szintjén. És ez azért kár, mert valójában a kvantummechanika sokkal többet mond, mint amit meg tudunk figyelni. Itt most egy, nem is tudom, hogy jelen időt mondjak, vagy múlt időt, tehát sokkal több volt benne az elmélet, többet mondott, mint amit az előző alkalmazások. Bocsánat, itt az előbb voltak képek, azokat elfelejtettem megmagyarázni, ez pedig az elektron alagutazáson alapuló eszköz, Surface, vagy mi az ez?
Scanning,
tunneling mikroszkóp, pásztázó elektron mikroszkóp, amivel egy molekulát, egy nagy molekulát, egy szén nanocsövet lehet megnézni, a szénatomok egyesével látszódnak, vagy ez egy híres kép, az IBM, amelyik xenon, 45 darab xenon atomból kirakta a saját logóját. Tehát ezt a technikai forradalomnak egyes ilyen modern vívmányaira akartam még felhozni. Tehát tudjuk, működik, de vannak gondok. És Erwin Schrödinger az 52-ben írta le a filozófiai újságban ezt a itt olvasható mondatot. Tehát akkor, amikor már mindenki elhitte a kvantummechanikát. Tehát akkor már volt maghasadás, atombomba, antianyag. Tehát tudtuk, hogy jó a kvantummechanika, de ő azt mondja, hogy soha nem kísérletezünk csak egyetlen elektronnal, vagy atommal, vagy molekulával. Igaz, itt nagyon nagy, ugye a különbség az ottani méretek között, meg a mi méreteink között. Gondolatkísérletekben megtesszük, de ez elkerülhetetlenül nevetséges következményei lennének ennek. Ugye gondolatkísérlet, tehát ez például a Schrödingernek és Einsteinnek a levelezéséből van ez a kép, hogy egy kétréses kísérlet. Tehát ők úgy beszéltek az elektronról, hogy hullám, hogy például akkor ezen itt keltünk egy pontszerű elektront, az hullám, tehát itt kiterjed, vagy ezen a résen megy át, és jól ismeritek a Young interferenciát. Tehát itt majd akkor az elektron hullám egy interferencia csíkokat fog mutatni. Ezt leírják a könyvbe, de Schrödinger azt mondja, hogy ez nevetséges lenne, ha ez valójában így volna, mert ugye hát itt főleg az interferenciáról beszélünk, hogy az nem létezik, hogy legyen szuperpozíció, mert annak például egy nevetséges következménye van ezen az ábrán, ami Károlyházi Frigyes Igaz Varázslat című könyvének a címlapja. Tehát, hogy akkor egy ember is mondjuk egyszerre két helyen lehet, és így meg tud kerülni egy fát. Na jó, ezt mondhatjátok, hogy ez egy vicces, de nem komoly. Schrödinger komoly volt, és megfogalmazott egy paradoxont, amit róla Schrödinger macska paradoxonnak neveztek el. Tehát igazából így kell erre gondolni, erre a problémára. Tehát ő azt mondja, hogy legyen egy doboz, amiben nem látunk be kívülről. Ez az a fekete doboz. Ebben van egy valami radioaktív sugárzó anyag, van egy macska. És ez a radioaktív anyag, hogyha bomlik, akkor az történik, hogy ez a Geiger akkor kiad valamilyen sugárzást, mondjuk gammát. Ez a Geiger-Müller megszámolja a gammát, nőtt hülyeséget mondani. Tessék? Akkor jó. A Geiger-Müller kattan egyet, a kattanás rajta, ez az olló elvágja a kötelet, itt látszik, hogy volt fantáziája ennek a rajzolónak, a kalapács összetöri a mérget tartalmazó edény, és a macska meghal. Most mi van a felezési időben? Mondjuk van felezési idő, akkor ugye vagy elbomlott, vagy nem. Tessék? Valaki beszólt? Akkor, mert várok, ugyanis ebben a kísérletben, ahogy így le van rajzolva, van egy rossz valami, ami miatt ez nem működne. Hogyha valaki megmondja, hogy mi az, akkor átugorhatok néhány fóliát. Tehát ugye két lehetőség van, hogy még nem bomlott el, és a macska él, vagy már elbomlott, és a macska meghalt. Most a kvantummechanika szerint ez a két lehetőség nem vagy-vagy, hanem ez egyidejűleg van jelen. Tehát az úgy, ahogy az a síelő két oldalról került a fák, úgy egy macska is egyszerre lehet élő vagy halott. Tehát Schrödinger azt csinálta meg ügyesen, hogy még a mikroszkopikus világban ott elfogadjuk, hogy van szuperpozíció elve. Ugye? Senki nem tiltakozott, hogy az elektron ilyet tud csinálni. És ezt nagyította fel a gondolat kísérletében, hogy mindenhol olyan következményeket vett, amit el kellett fogadjunk, hogy végül akkor egy macskának is ilyen szuperpozíció állapotban kell lenni. Na, mi rossz ebben a kísérletben? Tessék? Nem hallom. Azt mondtam, hogy mondjuk legyünk a felezési időben, mert akkor olyan egy-ketted valószínűséggel bomlott, vagy nem. Igen, tehát azt be lehet állítani. Igen. De egyébként e körül van a gond, akkor majd visszautalok erre később. Jó, tehát akkor tehát vannak problémák. Vannak egyéb problémák is. Ezt egy egyszerű példát szeretném megvilágítani. Írjunk le atomokat. A konkrétság kedvéért írjuk le a nátrium atomot. Na, ez ugye meg kell kérdezni, mi egy atom tulajdonsága. Na, most ismét szívesen várok erre. Hogy tudunk egy fizikai szempontból egy atomot jellemezni? Mi a legteljesebb leírása egy atomnak?
Tömegét és a helyét megmondani.
Tömegét és a helyét?
Igen. Nem tudom, ez a legteljesebb, de én ezzel kezdtem.
Így van, hát sok tulajdonsága van egy atomnak, ezek is az atom tulajdonságai közé tartoznak. Én az elektron szerkezetének a tulajdonságai felé mennék. Akkor mondjuk van ez ezt is beletett volna. Egy pár éve ezt a kísérletet itt pont azon az atomcsillag előadáson bemutatták, hogy bunzen égő lángjába sót öntünk, akkor ezt látjuk, ugye azt a sárga fényt. Na itt a sárgára kell koncentrálni. Tehát, hogy itt van az atomoknak a leírása, az atomokat a spektrumuk jellemez. Tehát fizikus szempontjából, persze az, hogy hol van az atom, ez is számít, de az, hogy mik a rezonancia vonalai. Tehát itt megint referenciaként látjátok a teljes, legalábbis látható spektrumot, és az atomoknak csak ugye bizonyos helyeken vannak vonalai, hát a nátriumnak a látható spektrumban van ez a két híres vonala, D-vonalaknak nevezik őket, ez az a sárga, amit látunk a lángban. Tehát ez a vonal jellemez, illetve nem ez az egy vonal, hanem sok vonal, mert sok-sok rezonancia van, csak az nem esik a spektrumnak ebbe a tartományába. Most maradjunk csak ennél. Most milyen tulajdonsága van egy vonalnak? Ez már könnyebb kérdés. Egy vonalnak két tulajdonsága lehet, az, hogy hol van, ugye meg leolvashatjuk, hogy körülbelül 589 nanométernél, és a másik, hogy milyen vastag a vonal. A vonal vastagsága, az egy nagyon fontos jellemző, az a természetes vonalszélesség, az a vonal vastagsága az valahogy kapcsolatos annak az állapotnak az élettartamával. Tehát ugyanúgy, ahogy a radioaktív izotopoknál is beszélünk arról, hogy felezési idő, az egyfajta élettartama annak az izotóp állapotnak, ugyanígy az atomoknál egy vonal vastagsága az azt jelenti, hogy ha az elektront valamelyik atomi állapotba teszem, ott mennyi ideig marad. És ennek az időnek az inverze adja meg a vonal szélességét. Tehát minél hosszabb ideig marad, annál keskenyebb egy vonal. Tehát például a nátrium atomnak, ez a D vonalának a vonal szélessége az 9,8 MHz, 10 MHz. És ehhez képest, nem is ebben a kísérletben, mert itt a bunzen égő lángja miatt még melegebb van, de mondjuk körülbelül ott, vagy szobahőmérsékleten, valójában, hogyha megnéznénk, hogy mekkora ennek a vonalnak a szélessége, akkor azt kapnánk, hogy az 556 MHz. Tehát 50-szer annyi. Tehát az azt jelenti, hogy én tudom, hogy itt, valahol itt van az a vonal, ami az ujjam vastagsága. Tehát magyarul nem ismerem a nátriumatomat. Mert nem tudom jellemezni, mert nem tudom, hogy hol van az ő vonala és milyen széles. Ezt a számot én most csak azért tudom, mert ugye rafinált módon megmérték. Ha én elvégezném a kísérletet, én csak idáig jutnék. Tehát még egy egyszerű nátriumatomról se tudom megmondani, hogy ő micsoda, mert nem lehet pontosan megmondani, hogy hol ez a spektrum van. Hogy lehetne megmondani? Úgy lehetne megmondani, hogy egyetlen egy nátriumatomot fogjunk meg. Na itt jön be, amit az előző hozzászóló ajánlott, hogy jó volna tudni a helyét is. Ha azt is tudjuk, van egy darab, pontosan egy nátriumatomunk, akkor azon már nagyon precíz méréseket lehet végezni. Tehát ezt arra akartam példaként fölhozni, hogy egy sokasságban, amikor sok nátriumatomom van például, akkor semmit nem tudok, vagy nagyon keveset tudok meg a rendszerről. Ha egy van, akkor ott még sokkal több információt tudok meg arról az atomról. Ezek egészen modern, a modern állását tükrözik ennek a területnek, a kvantum fizikának, hogy valóban lehet egyetlen egyes atomokat külön-külön megnézni. Ezen az ábrán ionokat, egy ioncsapdát láthatunk, az ionok töltött részecskék, tehát hat rájuk a Coulomb erő, emiatt viszonylag könnyebb velük bánni, mert a Coulomb erő az elég nagy, tehát fémekre feszültséget téve kialakítható egy csapda frekvencia, itt azt látjuk, hogy pontosan három ion fénye, ez egy valódi mérési eredmény, tehát az történik, hogy oldalirányból a lézerrel megvilágítják, itt vannak az ionok így lineárisan, egy egyenes mentén, meg lehet külön-külön őket címezni lézerrel, és akkor utána az elnyelt fényt ők sugározzák minden irányba, és valahol, ha teszünk egy detektort, akkor ott lehet látni annak az ionnak a fényét. Kicsit nehezebb dolgunk van semleges atomokkal, mert a semleges a nevükben is benne van, azok úgy semlegesek, nem nagyon hatnak kölcsön. Erős lézerekkel lehet semleges atomokat manipulálni. Itt azt látjuk, ez egyébként egy 2011-es eredmény, hogy itt nem egy atomot, hanem sok atomot látunk, de valójában bizonyos tartományokban valóban jól látszik, hogy egy-egy atomnak a pontja. Tehát itt szemmel láthatjuk, hogy hol vannak az atomjaink, hogy világítanak. És egyébként az is elérhető, itt egy olyan kísérletet mutatok, ahol ténylegesen egyetlen egy atom van, és egyetlen egy atomot tudunk vizsgálni hosszú ideig. Ennek a rendszernek egy másik érdekessége, és ez még elő fog jönni, hogy nem csak atomokat, meg ionokat tudunk így izolálni, hanem fényt is. De hogy lehet a fény részecskéit, a fotonokat izolálni? Hát erre egy pofon egyszerű ötlet, hogy fogjunk két tükröt, és fordítsuk egymással szembe. És akkor a foton az ott fog pattogni a két tükör között nagyon hosszú ideig. Tehát ezek a tükör felületek azok itt vannak. Ezek olyan jó minőségű reflexiós réteggel vannak ellátva, hogy egy milliószor visszatükrözik a foton, és csak az egy milliómodik, várhatóan az egy milliómodik ütközésnél lesz az, hogy végül kiszökik a foton, vagy elnyelődik az anyagban. Tehát itt egyszerre fotont és atomot tudunk csapdázni egy kis helyen, és ott már egyedi kvantum részecskékkel bánni. Ha már van ilyen, akkor most azért menjünk vissza, és ezt a labdát üssük le, hogy akkor mi van ezzel a kvantum interferenciával, azaz az elektronnal. Hát igen, tehát valóban az elektron az mutat interferenciát. Egyébként ezt a kísérletet azért nem olyan korai időkben lehetett elvégezni ezzel a pontossággal, ezt csak 1989-ben a Hitachi laboratóriumában végezték. Ennek a különlegessége ugye hát egyrészt az, hogy kirajzolódik sok elektron után, kirajzolódnak az interferencia csíkok, de a fő, amit észlelni kell, az az, hogy az elektronok egyesével érkeznek be. Tehát egyesével látjuk az elektronokat. Tudjuk, hogy egyszerre mindig csak egy elektron megy át, emiatt minden egyes elektronnak mindkét résen át kell menni. Tehát ez az interferencia, ez egy elektronos effektus. De amikor az elektron megérkezik az ernyőre, akkor pontszerűen lokalizálódik. Tehát ő akkor egy pontban lesz. De itt az a detektálásnál. De itt még ő kiterjedt, és mind a két résen átment, csak ezért képzelhető el, hogy végül is valószínűségileg kirajzolják ezeket a csíkokat. Nem csak elektronok vannak, a kvantumvilágban vannak atomok is. Itt egy hasonló kétréses kísérlet neonatomokkal, egyébként ezt is Japánban végezték, tehát szintén látjuk az interferencia csíkokat. Na lehet-e síelővel? Még törpe síelővel se sikerült, de óriás molekulával már igen. Tehát pillanatnyilag ez a világrekord 2012-ből, hogy mi az a legnagyobb részecske, amelyik mutatott interferenciát. Ez kimondhatatlan nevű talocianin nevű molekulák, itt van az összetételük. Számomra most az érdekes róluk, amit az előbb szintén felvetett valaki, mint tulajdonság, hogy a tömeg, az nagy. Az AMU, az Atomic Mass Unit, tehát ez 514, a másik pedig 1300, közel 1300 atom tömegének felel meg. Tehát ezek már nagyon nagy molekulák, és hasonló kirajzolják az interferencia csíkokat kétréses kísérletben, és itt is a mérés olyan, hogy feloldja, hogy egyesével érkeznek a molekulák. Tehát minden molekula egy megérkezik, egy pont lesz. De biztos, hogy mindkét résen átment, mert végül is a sokaság kirajzolja a csíkokat. Tehát van kvantum interferencia, tévedette Schrödinger. Hát ha tovább olvassuk a cikkét, akkor kiderül, hogy van még baj elég. Mert igaz, hogy szépen interferál, meg mutatja a kvantum tulajdonságot, de abban a pillanatban, hogy az ernyőre ér, elpusztul. Tehát egy kvantum objektum, elektron vagy molekula, az olyan, hogy ha megmérjük, akkor a szép hullámfüggvénye eltűnik, és egy pont lesz belőle. Elpusztul. Erre azt mondta Schrödinger ugyanebben a cikkben, hogy mi nem egyedi részecskékkel kísérletezünk, vagy csak annyira, amennyire egy... Hát én azt nem tudom, hogy ezt ő most miért pont ezt a csúnya ősállatot vette elő, akkor még nem volt Spielberg film, és ő ezt vette elő, hogy olyan, mintha egy ilyet próbálnánk föléleszteni az állatkertbe a lenyomataiból. Tehát nekünk mindig csak a lenyomata van meg, utólag tudjuk, hogy mit csinált a részecske, és akkor abból kell kitalálnunk, hogy az milyen volt. Hát erre a másik híres referencia lehetne a Wilson-féle kötkamra, ahol látjuk a nyomait a részecskéknek, de csak akkor, amikor már megszűntek. Tehetünk ez ellen valamit? Na ugye akkor most jön az, hogy kitűztem azt a célt, hogy mérjük meg fotont egy dobozban. Itt ez a doboz, nem tudom, hogy ismerős ez a valakinek, ebbe szokták a fekete test sugárzás kísérletet végezni. Hát képzeljük, hogy van egy ilyen doboz, van rajta egy luk, és belül van egy foton. Na most ez nagyon nem olyan doboz, mint amit a fekete test sugárzás méréséhez kell használni, mert annak a belseje fekete lenne. Most tegyük föl, hogy ez egy olyan doboz, aminek egy tökéletes tükör a fala. Tehát ha én oda berakok egy fotont, akkor az ott pattog össze-vissza, de bennmarad végtelenségig. Most az egyszerűség kedvéért mondjuk azt, hogy végtelenségig. És azt mondom, hogy van bent nulla vagy egy foton, és odadom, és mondjátok meg, hogy nulla vagy egy foton van benne. Ugye itt van egy luk, itt be lehet nézni, ügyesebbek használhatnak lavina fotodiódát, ez a legérzékenyebb fotondetektálási eszköz, ez egyetlen egy foton hatására egy lavinát indít el, elektron lavinát, ami aztán azt a nagy áramjelet föl lehet dolgozni, vagy valaki kiszereleti a fényképezőgépéből a CCD lapkát, és azt oda teheti, és végezzel a mérést. Ugye az van, hogy biztos, hogy az fogja, fél óra múlva ott nem lesz foton. Mert vagy az van, hogy nem volt bent foton, akkor nem lesz. Vagy az van, hogy volt bent foton, de azt megeszi a detektoron. Tehát fél óra múlva nem lesz foton. Ezt a mérést végezték el, Harosék, úgy, hogy a foton ott maradt. Tehát erről szeretnék beszélni most. Az alapötlet, ez itt a kulcs. Az, hogy közvetett mérést kell végezni. Tehát ne a fotont mérjük meg, hanem vegyünk egy másik kvantumobjektumot. Tehát két kvantumobjektumunk legyen, amelyek kölcsönhatnak. És az objektumot mérjük, és van a szonda. És az objektumot mérjük, abban az objektumról szeretnénk tudni valamit, az, hogy van vagy nincs ebben az esetben, és a szonda az, amit elpusztítunk. Tehát beküldünk egy szondát, a szonda ott csinál valamit az objektummal, és utána kijön, és a szondát fogjuk megmérni, és ezt sajnos nem tudjuk megúszni, az el fog pusztulni. De megmarad az objektumunk. Ami ebből következik, az az, hogy nem elég egy kvantum részecske, hanem kettő kell, és ez egy óriási lépés. Tehát ez az indián számrendszerben az egy, kettő, sok. A kettő az nagyon más, mint az egy, és igazából ezért adták a Nobel-díjat. Tehát az a két ember volt, akiket kitüntettek, ez a két laboratórium, meg az általuk létrehozott rendszerek azok, amelyekben nem egy kvantumrendszer volt, hanem kettő, és ezek kölcsönhatottak. A hivatalos indoklás szerint ugyanazok, a kicsit bővebb kifejtésben ugyanazokat a szavakat ismételgetik, hogy mérni, manipulálni egyedi részecskéket, miközben megőrizzük az ő kvantummechanikai természetüket. Tehát, hogy tudjuk róla, hogy ott van valami kvantumos, én nekem már van információm, de az maradjon életben. Ugye ez olyan kölcsönhatás kell, ami kvantumos szinten megfigyelhető. Hát az egyik rendszer az előbb is már mutatott ioncsapda volt, ahol ionokat fogunk egy kis térfogatban, azokat lézerrel világítjuk meg. A másik a rezonátor, én erről fogok most beszélni, hiszen ez van közelebb a mi célkitűzésünkhöz. Íme a tükör, tehát elkezdjük a dobozt megcsinálni. Ez egy ilyen parabolikus tükör, ami szupravezető anyagból van. Nagyon finoman ki kell dolgozni a felületét, és ott a szupravezető, azt tudjátok, az nem engedi be az elektromos teret, tehát ezen az alapon az mindig visszaver. Két ilyen tükröt kell szembefordítani, tehát ez az egyik tükörnek a hordozója, ez a másik tükörnek a hordozója. A tükrök távolságát lehet szabályozni mindenféle csavarokkal. Azt nem tudom, hogy tehát valahol itt van egy luk, aminek majd lesz szerepe. A másik objektumunk a szonda. A szonda az egy atom lesz, úgy nevezik szakzsargonban, hogy cirkuláris Rydberg atom. A negyedikesek, vagy nem tudom, most 12-esek, azok már tanultak ilyen kvantumszámokat. Az ő kedvükért elmondom, hogy a cirkuláris Rydberg atomok azok nagyon hasonlítanak a hidrogén atomra, tehát hogy lényegében csak van egy atomtörzs, és csak egy elektron, ami lényeges, és az olyasmi, mint a hidrogénnek az elektronja, és a fő kvantumszám az elég magas, tehát 51. Ugye az alap az 1 lenne, ez 51. A mellék kvantumszámuk is maximális. És emiatt az atomban az elektron pályája az egy ilyen nagy kör, ahol ennek a mérete az 1000 angström, azaz 2000-szerese a hidrogénatom sugarának. Tehát egy szinte, tehát a mikroméretben vagyunk, az már olyan méret, amiben fabrikálni lehet mindenfajta gépekkel. Tehát ez már egy szinte egy olyan deep antenna, amit a természet ad nekünk. Na ez lesz a szonda. Mind a két rendszerről, hát vannak itt olyan dolgok, amiket talán átugorhatok. Na az egyik az az, hogy mennyi időnk van. A fotonnak az élettartalma a 130 millisekundum, tehát várhatóan 130 millisekundumnál megfeleződik a valószínűsége annak, hogyha beraktam egy fotont, az ott van még. Az tipikusan elnyelődik az anyagba, vagy kiszóródik a rezonátorból. A másik pedig az atomnak, az atomi állapotok élettartalma, az 30 millisekundum. Ez az, amiről beszéltem, hogy ennek az inverze az, ami a vonalszélességgel kapcsolatos. Tehát nekem ennél rövidebb időm áll rendelkezésre, mert ezen az időskálán elpusztul minden információ. Elpusztulnak az állapotok. Így rakták össze a kísérletet, ez egy sematikus ábra. Egyrészt mutat egy dobozt, ahol preparálják az atomokat. Ez egy nagyon érdekes preparálási folyamat. Meg lehet mutatni, hogy az alapállapotból, ami itt van lent, abba az állapotba, ebbe a cirkuláris Rydberg állapotba 53 foton gerjesztéssel lehet eljutatni az atomot. Ez 10 évig tartott annak a csoportnak, amíg ezt kifejlesztették, hogy 53 foton pontosan átadjanak az atomnak, és abba az állapotba kerüljön, ami úgy néz ki, ahogy ezt mondtam, hogy az elektron egy ilyen nagyon nagy körön kering a mag körül. Utána van, tehát itt preparáljuk az atomot, ez a szimbólum jelzi az atomot, tehát az így áthalad az egész rendszeren. Most ezt a két részt egyelőre felejtsük el, ezek nagyon lényegesek lesznek. A maga a rezonátorunk, ahol a fotonunkat őrizzük, az itt van, tehát így történik a szonda áthaladása, itt van a kölcsönhatás, majd miután a szonda kijött, azt detektáljuk. Azt lehet, a szondámnak mégis egy-két elektron állapota lehet. Tehát ugye mutattam ezt a kört, meg vannak még, nem csak ez a körállapot van, vannak szomszédban is ilyen körállapotok. Ezek között különbséget lehet tenni, mert ezeknek mindegyiknek más az energiája, tehát ionizálják, és az szerint, hogy milyen erős térrel kell ionizálni, meg lehet különböztetni, hogy innen rántották le róla az elektront, vagy egy kicsit lejjebbről, vagy még lejjebbről. Tehát fogadjuk el azt, hogy ezt nagyon nagy hatásfokkal lehet detektálni, tehát meg tudjuk mondani az atomról, hogy milyen állapotban van, de akkor az atomot ionizáltuk, puff, az hozzácsapódik az elektródákhoz, eltűnt. De egy információt azt kapunk tőle. Na, kölcsönható kvantumrendszer, az gyakorlatilag a kettős ingára kell gondolni. Nem tudom, mennyi az idő. Jó. Akkor nem sokat játszunk a kettős ingával, de az valójában a klasszikus fizikában, talán egy laboratóriumban ez a legjobb rendszer arra, hogy kölcsönhatásokat vizsgáljon az ember. Mert azért, mi jobb ebben mondjuk, mint a lejtőn legurított kocsiban? Hát, hogyha tudnám használni ezt. Ugye ez egy nagyon jó rezonátor, mert hosszú, és kicsi a vesztesége, úgyhogy nagyon sokáig kell várjuk, hogy minden jelenséget produkáljon, amit én szeretnék. Az elsőt produkálta, ez nagyon fontos, hogy ezt a golyót lögtem meg, de most már a másik rezeg. Aztán utána most már elvesztette a jó tulajdonságát olyan szépen, most akkor ez megáll, most az rezeg, és utána így vissza. Tehát ez az egyik. Min múlik az, hogy milyen hogy mennyi idő telik el a között, hogy innen oda átmegy az energia, a rezgés. Ettől? Ennek a hosszától? Attól is biztos, igen. Attól viszont nyilvánvaló, hogy ezt én húzom, attól biztos. Tehát attól nem függ, hogy ez milyen hosszú, vagy nem nagyon. Igaz? Tehát a jellemző paraméter az az, hogy mennyi ennek a frekvenciája, tehát, vagy mennyi a periódus ideje az egyik ingának, mennyi a másik ingának, ezeket én magam beállíthatom, ezért jobb ez, mint a kocsira, a lejtőretett kocsi, mert itt mindent én mondok meg, hogy mennyi legyen. Nem a természet mondja meg, hogy G az 9,8, hanem én mondom meg, mert olyan hosszúra választom meg. Úgy csatolom őket össze, hogy én akarom. És még egy fontos dolog van, na ez az, amire sokat kell várni, vagy hogyha pontosabban tudnám mondani. Hát van még egy fontos, az az, hogy ami itt annak felelt meg, hogy eltűnik a foton. Tehát nagyon hosszú idő után mi lenne? Tehát ott állna a kettő, mind a kettő, igaz? Tehát mondjuk, hogy mérnétek meg azt, hogy milyen erős a csatolás, hogy hogy jellemeznétek? Még egy nagyon fontos, amit ezen, csak nem gondoltam annyira át, de ezen nagyon sokat lehet. Például az, hogy mennyi idő alatt megy át oda az energia, az függ attól, hogy ezt mennyire mozítottam ki az elején. Ez egy nagyon fontos dolog. Tehát attól nem függ. Attól független.
Átment.
Az idő rövidsége miatt az, hogy milyen erős a csatolás a kettő között, az például úgy lehet jól megjellemezni, hogy megszámoljuk, hogy hányszor adják oda-vissza az energiát, míg megáll mind a kettő. Ha nagyon sokszor adják oda, akkor az egy erős csatolás, ha pedig még át se adta, de ez már gyakorlatilag csillapodott, az egy sokkal rosszabb ingaként, akkor látnak, hogy ezt kilökném, és ez még meg sem mozdul, vagy egy picit, de már beáll az egyensúlyi helyzetbe. Na hát ez az, ami igazán nehéz a kvantummechanikában, hogy két objektum között, mind a kettő kvantumosan kontrollált, olyan legyen a csatolás, hogy oda-vissza tudják adni egymásnak az energiát, mielőtt az energia kiszökik a környezetbe. Tehát az előbb említett 30 millisekundumos idő korlátoz minket. Most ebben a laboratóriumban ez a csatolás, tehát a periódus idő az 3 mikroszekundum ma, amikor én ott dolgoztam, akkor még két nagyságrenden rosszabb volt. 3 mikroszekundum, azaz ők 10.000-szer ki tudják cserélni egymás között a gerjesztést, mielőtt végül is a csill alapállapotba megy mind a kettő. Itt látszik egy ilyen időfejlődés, ez azt mutatja, hogy mi a valószínűsége annak, hogy a detektorban az atomot olyan állapotban detektálom, amilyenben beküldtem. És látszik, hogy ez oszcillál, amiatt, mert itt a rezonátorban egy foton tud kelteni. Tehát ő az energiát átadja egy fotonnak, és akkor ki a másik állapotba jön ki. Ez gyorsan lecsengett, mert ez egy régi ábra, és abban az időben még nem volt ilyen jó nem voltak ilyen jók ezek a paraméterek. Tehát akkor csak 5-6-szor tudott energiát cserélni az atom meg a foton. Na, ezek az eszközeink. Tehát van szondánk, meg van objekt, meg a fotont meg akarjuk mérni. Most azt akarom, hogy a foton maradjon ott. Az kell, hogy az atom ne nyelje el. Tehát az atom ne nyelje el, és ne is bocsásson ki fotont a dobozba, mert az is rossz, hogyha én az eredetileg ott nulla volt, de én mégis egyet mérek, mert ezt az atom rakta be. Az is egy pontatlanság. Tehát azt akarom, hogy az atom ne változtassa meg azt a foton számot, ami a dobozba volt. Ezt úgy lehet elérni, hogy úgynevezett nem rezonáns kölcsönhatást veszünk. A nem rezonáns kölcsönhatásnak az analógiája itt az lenne, hogy az egyik az sokkal rövidebb lenne, mint a másik, az egyik inga. Ha az egyik inga sokkal rövidebb lenne, mint a másik, akkor nem adná át az energiáját teljesen. És hogy minél jobban növelnénk a különbséget, annál inkább az következne be, hogy ez soha nem áll meg teljesen. Az egy kicsit elindul, de ez nem fog megállni. Megnáj. De, látjátok, és most ez nem állt meg, de lehetne növelni a különbséget, és akkor még kevesebbet adná át. Minél nagyobb lenne a különbség, annál kevesebbet adná át. Látod, már ez megállt, és ez egyáltalán nem állt meg. És ha növelem a különbséget, akkor ez továbbra is ez fennáll. Na de hát, hogyha nem adja át az energiát neki egyáltalán. Én most annyira eltekerem, hogy ezt a golyót, ezt ide fölrakom, oké? És itt rezegne, az meg sem mozdulna. Hát akkor nem hatnak kölcsön, akkor azt gondolnánk. Így van ez. Hát most a klasszikus fizikából kell analógiát vegyünk. Az a kérdés, hogy ha valami nem nyel el, akkor van-e hatása? Hát van. Ilyen erre a optikában számtalan példa van. Például az elhajlás, a prizma. Ugye ez üvegből van, az üveg az nem nyeli el a fényt, az elhanyagolható, amit elnyel, mégis eltérül a sugár. Tehát van ott valami hatás, ezt törésmutatónak nevezik. Ez a kísérlet egyben egy másik jelenséget is mutat, a disperziót, mert ez azért van, mert a törésmutatója az üvegnek, az a különböző hullámhosszakra más, és ezért az elhajlás más és más. De ez minden esetre elegendő példa kell legyen arra, hogy azért, mert valami nem nyel el, azért még hat. Mit hat? Hát, bocsánat, tehát mind fejti ki a hatást? A fázison. Tehát az energia megmarad, de a fázis változik. A fázis az lehet egy kicsit elvont fogalom középiskolásoknak, úgyhogy menjünk vissza erre a törésmutató dologra. És maradjunk az optikánál. Tehát például itt van ez a híres Young kísérlet, amelyik egy pontszerű forrás ugye két résen átmegy, ezek szintén ilyen másodlagos forrásként viselkednek, és végül egy interferencia csíkot kapunk. Ezt ismeri mindenki. Van egy másik fajta interferométer, inkább ezt fogom majd használni, ez hullámfrontosztásos, tehát a frontból kicsíptem két pontot, és azokat interferáltattam. Vannak a nyalábosztásos interferométerek, ahol az egész nyalábot osztom, ez van egy zseniális eszköz, úgy hívják, hogy nyalábosztó. És a nyalábosztó az egy bejövő fényt ketté oszt, tehát visszatükrözi, meg átengedi egy részét, 50-50%-ot, aztán ez egy tök jó tükör, ez visszaveri. Ez is visszaveri, és végül itt kapunk egy jelet. Na most ebbe az irányba menő, meg az ebbe az irányba menő fényt, azt úgy lehet fölfogni, mintha ez a forrásnak lenne két másodlagos forrása. Ez felel meg ennek a tükörnek, ez meg ennek a tükörnek. Tehát az világos, hogyha két ilyen forrásból jön a fény, akkor interferenciát kapunk. Ebben az esetben, ha a távolságok például a hullámhossznak egész számú hossz többszöröse, akkor középen erősítést kapunk, egy foltot látunk. Mi történik akkor, ha változtatom ezt a távolságot, akkor itt átmegy kioltásba, és így tovább. Na most akkor most térjünk rá arra, hogy lehet ezt az előbb említett fázist mérni. Fázist, vagy törésmutatót mérni. Hát például úgy tudunk törésmutatót mérni egy Young interferométerrel, hogy odarakom az egyik lukhoz. Mi történik itt? Most nem tudom föltenni a kérdést, mert már ábrázoltam. Hát az történik, hogy a csíkrendszer elcsúszik. Ez nem lepő, nem meglepő, gondolom. Ezt vártátok volna. Tehát egy kis törésmutató hatására elcsúszik a csíkrendszer, ebből én meg tudom mondani, hogy ott volt egy törésmutató. És ha számolni jól tudok, akkor még azt is meg tudom mondani, hogy az mekkora volt. Hát ez a lényege az interferométernek. Az interferométer az fázis információt intenzitásra fordít. Mert ha például én ezt az ernyőt ezen a ponton nézem, ahol kezdetben erősítés volt, ott most kioltás van. Vagy a kettő között folytonosan egy valamilyen trigonometrikus koszinusz függvény szerint változik. Hasonlóképpen a Michelson interferométerben, ha berakom az egyik ágba a törésmutatómat, akkor az a középső pont, az szintén valahogy változik, hol sötét, hol világos. Attól függ, hogy mekkora ez a törésmutató. Ezt ki tudom számolni. Még egy lépést tegyünk, ez csak egy technikai lépés, meg hogy még egy újabb interferométert itt előhozunk, a Mach-Zehnder interferométer. Ez fölülről le is van fényképezve. Ez ugyanaz, mint a Michelson koncepciójában. Tehát ez is egy nyalábosztásos. Itt egy nyalábosztó, ketté osztja a nyalábot. Csak utána nem ugyanarra a tükörre verem vissza, hanem egy másik nyalábosztóra. És ez a nyalábosztónak két kimenete van, amelyek hasonlóan interferenciát mutatnak az útkülönbség függvényében. Például, ha ide ebbe az ágba beteszek egy törésmutatót, akkor ennek a detektorban az intenzitás jelet tudom modulálni színuszosan. Na azért ez kellett nekem, mert ezt az interferométert csináljuk meg, most egy absztrakt térben, nevezetesen az elektron hullámfüggvénynek a terében. Mert eddig csaltam, mert én azt a szokásos arra a szokásos helyzetre léptem vissza, hogy a fényt manipuláljuk anyaggal, prizmával, törésmutatóval. De valójában a mi helyzetünk az más, mert nekünk az atomok a szondáink, tehát mi az atomokkal akarjuk a fényt manipulálni. De ez ugyanolyan, mert ugyanaz a kölcsönhatás, ugyanúgy, mint a Newton törvényben erő ellenerő. Hogyha a prizma hat valahogy a fényre, akkor a fény is fog hatni valahogy a prizma atomjaira. És ez a hatás ez egymásnak a tükörképe, vagy nagyon egyforma. Na most, ez a Ramsey interferométer az, ami megfordítja a két szerepet. Ezért Nobel-díjat adtak 1989-ben, és most nyeri el értelmét ez a két rész. Ezek a nyalábosztók, az atom hullámfüggvényre. Tehát a következő történik. Elindul az atom valamilyen állapotban, egy jól meghatározott állapotban, és utána bejön a nyalábosztómba. Ez egy mikrohullámú impulzus, ami képes az elektron hullámfüggvényének a felét átvinni koherens módon egy másik állapotba. Tehát egy ugyanolyan kör, egy kicsit arrébb van energiával. Tehát itt történik meg az a nyalábosztás, hogy a fény az erre megy, vagy arra megy. Itt a két út az, hogy az elektron hullámfüggvényem az melyik állapotban van, melyik atomállapotban, a 51-es főkvantum számúban, vagy az 52-esben. Ez ugyanaz a két út, és ezt a két utat lehet egyesíteni egy másik nyalábosztóval, ahol ezt visszahozzák. És az egyik ágba fogom betenni a cavityt. Itt most geometriailag látszólag mindkét ágban benne van a rezonátor, de ez csak egy kavarás, mert itt nem a térben van az interferencia, hanem az atomban zárt elektron hullámfüggvényében. És az egyik állapot az kölcsön fog hatni, a fotonnal a másik nem hat kölcsön, mert nagyon el van hangolva, az annyira el van hangolva, hogy az már tényleg nem számít. Tehát a következő az ötlet akkor, hogy az egyik állapota, ezt G-vel fogom jelölni, az kölcsönhat a rezonátorba tett fotonnal, a másik nem. Ha úgy van beállítva az interferométerem, hogyha nulla foton van a dobozban, akkor ez történik. Itt van ez a Mach-Zehnder-szerű, hogy itt a nyalábot ketté osztom, itt egyesítem, és nézem, hogy mekkora valószínűséggel jött erre a detektorra, és megkapok egy ilyen színuszos jelet. Például beállítom úgy, hogy pont kioltás legyen. Ez jelzi nekem, hogy nulla foton van. Ha viszont egy foton van, akkor egy fázis tolás, az olyan, mint egy törésmutató az elektron hullámfüggvénynek, akkor ennek a az állapotnak megváltozik a fázisa. Tehát ide betettem egy törésmutatót. És pont el tudja tolni annyival az interferencia csíkokat, hogy ott maximális erősítést kapok. Tehát anélkül, hogy elnyeltem volna azt a fotont, a végén ez a detektor, ha klikkel, akkor egy foton volt benne, ha nem, akkor nulla. És az a foton még ott él 130 millisekundumig tovább. Tehát így végezték el ezt a kísérletet. Na most egy atommal azt tudtam megmondani, hogy nulla vagy egy foton van, hogyha mondjuk ennél nagyobbak az ambícióim, akkor több atomot használok, és akkor még többet tudok mondani a térről. Pillanatnyilag a rekord az a 7. Tehát 7 fotonig meg tudják mondani pontosan, hogy mennyi van. Ehhez több atomot kell átküldeni a téren. Ez mondjuk a fotonoknak az eloszlása kezdetben. Ez egy természetes állapot, általában ilyen szokott lenni. Van valamilyen szélessége. Van egy várató értéke, és van egy szélessége. És mindenféle fotonszám valamilyen valószínűséggel előfordul benne. De amikor az atomon végül a detektorba érkezik, és megtudok valami információt, akkor az az információ, az vagy ez a csík, vagy ez a csík. És ezt a kettőnek az eredőjéből ki tudom számolni, hogy akkor hoppá, mi volt ott bent. Hát az információm, amit szerzek, az megváltoztatja bent az eloszlást, és egyre több fotonszámot ki tudok zárni, az nem lehetett bent, és így tovább. Itt egy mérési eredmény látszik, tehát ezek a fotonszámok, amint mondtam, 0-tól 7-ig, kezdetben valamilyen széles eloszlásuk van, és itt egymás után küldöm az atomokat. Itt a kísérletben 100-at küldtek át, és az látszik, hogy ahogy az atomok hozzák nekem az információt, az annyi, hogy ilyen állapotban van, vagy olyan állapotban van, tehát detektor klikkel, vagy nem klikkel, mindig megváltozik, ami bent van. És a végén kialakul egy jól meghatározott állapot, ez ebben az esetben az 5. Tehát a kvantum, tehát a foton szám is végül is ugrott egyet ebben az esetben, mert kezdetben egy eloszlása volt, egy széles, és a végén egyetlen egy helyre csúcsosodott ki, ebben az esetben az 5-re. Ha megismételném a kísérletet, akkor mindig máshol jelenne meg. De az nagyon fontos észrevétel ezen a ponton, hogy én mértem a mezőt a dobozban, és közben kialakítottam egy állapotot. Tehát preparáltam egy állapotot, amiről tudom, hogy micsoda. Most vannak olyan állapotok, például ez egy olyan állapot, amik nagyon hasznosak. Az egyfoton állapot egyébként, amiről konkrétan tudjuk, hogy nagyon hasznos, az a kvantum informatikában, pontosabban a kvantum titkosírásban olyan kódok kellenek, ahol pontosan egy foton van. Ott nagyon nagy baj az, hogyha egy eloszlása van, mert akkor, nem, akkor már lehet eavesdropping, lehet lehallgatni. Így van. Tehát ha pontosan egy foton van, akkor nem lehet, mert akkor azonnal észleli az egyik a kommunikációban résztvevő egyik partner, hogy valaki belenyúl. Ez már egy nagyon elvont, de friss eredményként föltettem. Itt az történik, hogy preparáltam egy állapotot, és utána az életben marad. Akkor meg tudom azt csinálni, hogyha észreveszem, hogy valami változás történt, akkor azonnal közbeavatkozok. Tehát a mérési eredményemet visszacsatolom, és valamilyen módon visszaépítem azt az állapotot, amit szerettem volna. Tehát így módon elmondhatjuk, hogy ez a rendszer, ez most már egy olyan gép, amely megbízhatóan, egy klasszikus gép megbízhatóan tud kvantum állapotokat előállítani. Olyan állapotokat, amik nem léteznek maguktól a természetben. És ezeket az állapotokat bizonyos alkalmazásokban lehet használni. Hát ezzel szeretném befejezni a tudományos részét az előadásnak, és hát végül zárásként egy fóliát így megmutatnék arról a csoportról, ahol én dolgozom. Ezzel az MTA támogatja Magyar Tudományos Akadémia egy lendület csoport, és hát lényegében három kutatási irányban dolgozunk. Az egyik az kapcsolódik ennek az előadásnak az anyagához, tehát rezonátorba zárt elektromos mezővel és atomgázokkal foglalkozunk. A másik is egy érdekes projekt. Itt azt nézzük, hogy egyre nagyobb objektumokat szeretnénk kvantummechanikai üzemmódban látni. Tehát ugyanúgy, amiket mutattam. Olyanokat, amelyeknek nagyon különböző tulajdonságai vannak, hogy mindig a legjobbat kiválaszthassuk. Tehát például egy szén nanocsövet lehet esetleg ultrahideg atomokkal kapcsolatba hozni. Ez a számítástechnikában jól ismert interfész koncepció, tehát egy kvantum interfészt szeretnénk építeni. Hát köszönöm szépen a figyelmet.